Krónikák első könyve 12-től a 17. fejezetig. Ezek azok, akik Dávidhoz mentek Ciklágba akkor, amikor ki volt zárva Saulnak, kisfiának a környezetéből. Ők is a hősök közé tartoztak, akik segítették a harcban. Íjjal voltak felszerelve, jobb és bal kézzel egyaránt tudtak bánni parittyakövekkel és nyilakkal. Ezek Saul rokonságához tartoztak Benyáminból. A parittya egy nagyon érdekes kis fegyver, mert nagyon pontosan lehet vele lőni. Gádiak is csatlakoztak Dávidhoz, amikor a sziklavárban a pusztában volt. Kiváló vitézek, hadiszolgálatban álló emberek, pajzsal és dárdával felszerelve. Arcuk olyan volt, mint az oroszláné, és olyan gyorsak voltak, mint az ergék a hegyen. Abban az időben mindenki sokkal jobb kondícióban volt, mint mi, mert akkoriban nem voltak autók, biciklik, és mindenhová futni vagy gyalogolniuk kellett. Ma Izraelben megfigyeltem, hogy a pásztorok le is felfutnak a hegyre, és még mindig jó kondiba vannak. Benyáminiak és júdaiak is mentek Dávid sziklavárához. Dávid azonban kivonult eléjük, és így kezdett beszélni hozzájuk. Ha békés szándékkal jöttetek hozzám, hogy segítségemre legyetek, szívesen leszek együtt veletek. De ha el akartok árulni ellenségeimnek, holott az én kezemhez nem tapad erőszak, látni fog és megbüntet atyáink istene. Ekkor Amászaj, a 30-ak vezére, lélekkel eltelve így szólt. Tied vagyunk, Dávid, veled tartunk, Isai fia. Dávid itt Krisztushoz hasonló, hiszen már felkenték őt Izrael királyává, mégis Saul elutasította őt és kiüldözte a földről. Dávid arra vár, hogy Isten átadja neki a királyságot, és miközben vár, az emberek kezdenek gyülekezni körülötte, és hűséget esküsznek neki. Naponta egyre csak növekedett a csapata, és végül hatalmassá duzzadt, mint az Úr serege. Napról napra mentek ilyenek Dávidhoz, hogy segítsék, míg olyan naggyá nem lett tábora, mint Isten tábora. Ennyi volt azoknak a harcra fölfegyverzett embereknek a száma, akik Dávidhoz mentek Hebronba, hogy ráruházzák Saul királyságát az Úr parancsa szerint. Júda fiai, akik pajzsot és dárdát viseltek, 6800-an voltak, fölfegyverkezve a harcra. Simeon fiai közül való volt 7100 háborúban kiváló vitéz. A Lévi fiai közül 4600-an voltak, továbbá Jehojáda, az Ároniak fejedelme, 3700 emberrel, és az ifjú Cádok, kiváló vitéz, atyaháza népével, 22 vezető emberrel. Benyámin fiai közül való volt Saulnak 3000 atya fia, mert akkor még a többségük megmaradt Saul házának a szolgálatában. Efraim fiai közül való volt 20800 kiváló vitéz, akik családjuk nevezetes emberei voltak. Manassé féltörzséből való volt 18000 ember, akiket név szerint jelöltek ki, hogy menjenek el és tegyék királlyá Dávidot. Iszakár fiai közül ott voltak, akik felismerték az alkalmas időt, és tudták, mit kell tennie Izraelnek. 200 főember és parancsnokságuk alatt egész rokonságuk. Zebulonból egy akarattal fölszereglett 50000 hadköteles, teljes fegyverzettel fölszerelt sorkatona. Az egy akarat nagyon nagy ereje egy embernek. Akinek kettősség van a szívében, az pedig igen gyenge. Naftáliból jött 1000 vezető ember, és velük együtt 37000 pajzsal és lándzsával. A dániak közül 28600 sorkatona, Áserból 40000 hadköteles sorkatona, a Jordánon túlról pedig a Rúbeniak és a Gádiak közül, és a Manassé törzse másik feléből, 120000 ember teljes hadifegyverzetben. Mindezek a harcosok csatasorban rendezve, tiszta szívvel érkeztek Hebronba, hogy az egész Izrael királyává tegyék Dávidot, sőt, Izrael többi része is egy szívvel kész volt királyá tenni Dávidot. És ott maradtak Dáviddal 3 napig, ettek, ittak, mert atyuk fiai gondoskodtak róluk. Sőt, még a környékbeliek is elegészen Isakárig, Zebulonig és Naftáliig, bőven hoztak kenyereket szamarakon, tevéken, összvéreken és marhákon, élelmet, lisztet, préselt fügét és aszúszöllőt, bort és olajat, marhát és juhot, mert öröm volt Izraelben. Dávid tanácsot tartott az ezredesekkel, századosokkal, valamennyi vezérével, majd ezt mondta Dávid Izrael egész gyülekezetének. Ha jónak tartjátok, és ha Istenünknek az Úrnak úgy tetszik, küldjünk üzenetet Izrael egész területén lakó többi atyánk fiaihoz, meg a papokhoz és a lévitákhoz, a legelőkkel ellátott városaikba, hogy gyűjjenek ide hozzánk, és hozzuk el magunkhoz Istenünk ládáját, mert Saul idejében nem törődtünk vele. Erre azt mondta az egész gyülekezet, hogy így kell tenni, mert helyesnek látszott ez az egész nép előtt. Összegyűjtötte azért Dávid egész Izraelt az egyiptomi Sihortól egészen a Hamádba vezető útig, hogy hozzák el Isten ládáját Kirját Jearimból. Fölvonult tehát Dávid egész Izraellel együtt Baálba, azaz a Júdában levő Kirját Jearimba, hogy elhozzák onnan a kerubokon ülő Úristennek a ládáját, akinek a nevét segítségül hívják. Az Isten ládáját egy szekéren vitték el Abinádáb házából, és Uzzá meg Ahjó irányították a szekeret. Dávid pedig és egész Izrael szent táncot járt Isten színe előtt teljes erővel, énekelve citerák, lantok, dobok, cintányérok és harsonák kíséretében. Képzeljétek el ezt a hatalmas örömünnepet énekkel és tánccal, hisz Isten szövetségének jelét hozzák vissza Jeruzsálembe. Amikor Kídon férjéhez értek, Uzzá kinyújtotta a kezét, hogy megfogja a ládát, mert megbotlottak az ökrök, ezért fellángolt az Úr haragja Uzzá ellen, és lesújtott rá, mivel kinyújtotta kezét a láda felé, és meghalt az Isten színe előtt. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát. Ezért nevezik azt a helyet Perec Uzzának mindmáig. Akkor félni kezdett Dávid Istentől, és ezt gondolta. Hogy merjem magamhoz vinni az Isten ládáját? Ezért Dávid nem magához vitette a ládát Dávid városában, hanem elvitette a gáti Obéd-Edom házába. Dávid megharagudott Istenre, mert megállította ezt a nagyszerű ünnepet. Mindez azért történt, mert egy jó dolgot helytelen módon végeztek el. Nem csak az a fontos, hogy a helyes dolgot cselekedjük, hanem a módszernek is jónak kell lenni. Amikor a filiszteusok legyőzték Saul csapatát, és megszerezték a szövetség ládáját, akkor bármerre is vitték azt a filiszteusok, mindenfelé kiütések és betegségek ütötték fel a fejüket a filiszteusok között. Ezért végül azt mondták, hogy felteszik egy tehenek által húzott szekérre, és visszaküldik Izraelbe. Így érkezett meg a szövetség ládája az izraeliekhez, akik hatalmas örömújongással fogadták azt. Amikor Dávid el akarta vitetni a ládát Jeruzsálembe, akkor lemásolta a filiszteusok által használt módszert. Isten a törvényben azt parancsolta, hogy a szövetség ládáját mindig csak a papok vihették, és a láda oldalán levő karikákon átfűzött rudak segítségével lehetett csak azt megemelni. Véleményem szerint az egyház sokszor elköveti azt a hibát, hogy világi módszerekkel akarja véghez vinni Isten munkáját. A jó dolgot akarjuk, mert az a célunk, hogy az embereket Jézus Krisztushoz vezessük, de a világi reklámokkal és módszerekkel akarjuk mindezt elérni. Mivel mindezt rossz módszerekkel tesszük, ezért aztán pénzügyi mozgósításra is szükség van, adományokat gyűjtögetünk, és megalázzuk Isten nevét kéregetéseinkkel. Szégyenletes módszereket használnak sokan arra, hogy az emberektől kikunyarálják a pénzt arra, hogy az Isten munkáját elvégezhessék. A tévében és más médiákban is olyan módon teszik ezt, hogy ezzel csak szégyent és gyalázatot hoznak a keresztényekre, és rossz módszerekkel motiválják az embereket. Mózesnek is szüksége volt anyagi eszközökre, hogy felépítse a szent sátrat. És mit tett? Mindenki, aki hozzá akart járulni az építkezéshez, csak hozza ide és tegye le ide. Nem futkározott körbe, nem gyűjtötte be erőszakkal, nem rendezett nagy cirkuszt, és az emberek elkezdték hozni a dolgokat, míg végül azt kellett mondania, hogy elég, mert már sok van, nem tudunk többet felhasználni. Pál apostol azt írja a korintusiaknak, hogy minden ember annyit adjon, amennyit a szíve szerint az Úrnak adj, de ne adjanak kényszerből. Nagyon helytelen dolog az embereket arra kényszeríteni, hogy adjanak az Úrnak, mégis gyakran ez a célja a taktikáknak és az idióta játékoknak. Amikor egy ember ilyen kunyeráló mélységekbe kell lealacsonyodjon, akkor valami nem stimmel a munkával. Én teljesen meg vagyok győződve, hogy amikor Isten vezet, akkor ő meg is adja hozzá az anyagiakat. Ha azt hallom, hogy nincs meg az anyagi fedezete annak a munkának, amit Isten a szívedre helyezett, akkor azt kell mondjam, hogy Isten nem helyezett semmit a szívedre. Amikor világi módszereket kell használj, akkor az nem Isten lelkétől ered. Itt Dávid tragikus hibát vétett. Semmi baj nem volt a vágyával, de rossz módszerrel fogott hozzá. Isten sohasem akarja azt, hogy a világi reklámfogásaival adjuk el Jézus Krisztust a világnak, vagy hogy ezeket a kifacsarodott adománykéregető módszereket használjuk, mintha Isten annyira szegény lenne, hogy már majdnem a csőd szélén áll. Milyen Isten az ilyen, aki sohasem tudja finanszírozni a saját programjait? 3 hónapig volt az Isten ládája Obédedom családjánál az ő házában, és megáldotta az Úr Obédedom házanépét és mindenét. Erre Dávid ismét eldöntötte, hogy elviszik a ládát Jeruzsálembe, ezúttal viszont Mózes törvényei alapján 4 pap vitte a rudak segítségével, és áldozatokkal kísérték a ládát. Dávid levette királyi palástját, gyolcsuhát öltött, amit a papok hordtak a szolgálatuk közben, és az emberek között táncolt és dicsérte az Urat, miközben a szövetség ládáját bevitték Jeruzsálembe. Amikor az Úr szövetség ládája Dávid városába ért, Mikál, Saul leánya kitekintett az ablakon, és látta, hogy Dávid király ugrándozva járja a szent táncot, ezért szívből megvetette. Dávid nagy ünnepet ült a néppel, kiosztott nekik kenyeret, bort, datóját, és miután megáldotta a népet, hazajött, hogy a saját családját is megáldja. Amikor belépett a házba, Mikál ezt mondta neki ironikusan. Gyönyörűen néztél ki ma abban a gyolcsuhában. Ezzel aztán le is hűtötte Dávid kedélyeit, miután Dávid szíve tele volt örömmel és dicsőséggel az Úr iránt. És milyen gyorsan le tudja engedni a sátán a lelki léggömbünket. Hatalmas örömben van részünk, és ilyenkor a sátán azon mesterkedik, hogy egy pici kis dologgal valahogy leressze ezt a szuper érzést, amiben részesültél. Régen dolgoztam egy AVC-ben, és néha emberek küldtek egy kis pénzt azzal a megjegyzéssel, hogy egyél egy sültet vacsorára. Gyönyörű marhasültek voltak abban a boltban, hát kiválasztottam egyet, hogy hazavigyem, és megsüssük vacsorára. Visszaemlékeztem arra a napra, amikor még hamburgerre sem tellett, és most egy ilyen gyönyörű húst vásárolhatok. Ó, Uram, milyen jó is vagy Te velem, mennyire köszönöm ezt Neked! Folyamatosan áldottam az Urat, amíg a kasszához értem, és már a számban is éreztem a sült hús ízét. A kasszasorban álltam, amikor hirtelen egy kis szivarozó, köpcsös ember félrelökte a bevásárlókocsimat, és beállt elém a sorba. Az első gondolatom az volt, hogy megragadom ezt a fickót a gallériánál fogva, megfordítom és azt mondom neki. Hé, kövér, kinek képzeled magad? És abban reménykedtem volna, hogy rám emeli a kezét. Annyira szerettem volna a földre teremteni. Nagyon mérges voltam, és mindezek mellett még azt a büdös szivarát is pöfögtette. És akkor az Úr szólt a szívemhez, és ezt mondta. Mekkora öröm veszett el egy büdös cigaretta miatt? Azt válaszoltam. Nem, Uram, nem hagyom, hogy elvegye az örömömet. Fogtam a kocsimat, és fordultam néhányat a boltban, és visszakaptam az örömömet. Akkor láttam meg, hogy milyen könnyen el tudtam volna veszíteni az örömöt egy ilyen pici dolog miatt. A sátán örömét leli abban, hogy ellopja tőlünk ezeket az örömteli megtapasztalásokat Krisztusban. Csak figyeljétek meg, hogy legközelebb mi mindent megtesz veletek is, hogy a lélekből a testbe fordítson. Hisz a lélekben győzedelmeskedünk fölötte, de a testben darabokra tud szaggatni minket. Dávid is lélekben dicsőítette az Urat, és a felesége leforrázta az egészet. Hírám, Tírus királya követeket küldött Dávidhoz, meg cédrusfákat, kőműveseket és ácsmestereket, hogy palotát építsenek neki. És megértette Dávid, hogy az Úr megerősítette a királyságát Izraelben, és hogy fölemelte királyságát népének, Izraelnek a javára. Dávid még több feleséget vett Jeruzsálemben, és nemzett még Dávid fiakat és leányokat. Ez a nevük azoknak, akik Jeruzsálemben születtek. Samuá, Sóbáb, Nátán és Salamon, Jibhár, Elisuá és Elpelet, Nogá, Nefeg és Jáfia, Elisamá, Beljádá és Elifelet. Amikor meghallották a filiszteusok, hogy Dávidot egész Izrael királyává kenték, felvonultak a filiszteusok mindnyájan, hogy megkeressék Dávidot. Meghallotta ezt Dávid, és kivonult ellenük. A filiszteusok megérkeztek, és ellették a Refaim völgyet. Ekkor Dávid megkérdezte az Istent. Fölvonuljak-e a filiszteusok ellen? Kezembe adod-e őket? Az Úr ezt felelte neki. Vonulj föl, a kezedbe adom őket. Fölvonultak tehát Bal-Perácimba, és megverte őket Dávid. Akkor ezt mondta Dávid. Áttört az Isten az én ellenségeimen az én kezem által, mint a víz szokott a gáton. Ezért nevezték el azt a helyet Baal-Perácimnak. Dávid az Úrtól kért útmutatást, és közvetlen kérdéseire közvetlen válaszokat kapott. Azt gondolom, hogy fontos Istentől direkt kérdéseket kérdezni, és ezáltal az ő útmutatását keresni. Gyakran már megvannak a terveink, és csak azt kérjük Istentől, hogy áldja meg azokat. Volt egy régi autóm, és egyre több olajat fogyasztott. Megkérdeztem az Urat, hogy mi okozza a nagy olajfogyasztást. Az Úr így válaszolt. Nézd a sebességmutatóra. Állandóan 130-140-nel vezetsz. Lelassultam hát 90-re, és a kocsim nem fogyasztott több olajat. Hiszem, hogy érdemes direkt kérdéseket feltenni az Úrnak, és meghallgatni az ő válaszát. Később a filiszteusok ismét ellepték a völgyet. Dávid újra megkérdezte az Istent, és az Isten azt felelte neki. Ne vonulj közvetlenül utánuk, hanem kerüld meg őket, és a szederfák irányából támadj rájuk. És ha majd lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor vonulj ki a harca, mert előtted megy az Isten, hogy megverje a filiszteusok táborát. Dávid úgy tette, ahogyan az Isten megparancsolta neki, és vágták a filiszteusok seregét Gibeontól Gézerig. Dávidnak híre ment minden országban, és az Úr rettegést keltett iránta valamennyi nép között. Dávid házakat épített magának városában, helyet jelölt ki az Isten ládájának, és sátort vont föléje. Akkor mondta ezt Dávid. Nem szabad másnak hordozni az Isten ládáját, csak a lévitáknak, mert őket választotta ki az Úr, hogy hordozzák, és állandóan gondozzák az Úr ládáját. És ekkor történt, hogy Dávid a szövetség ládáját az Isten által meghatározott módon szállította Jeruzsálembe. A 16. fejezetben ezt olvassuk. Ezután bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont föl. Majd égő áldozatokat és béke áldozatokat mutattak be az Isten színe előtt. Miután Dávid befejezte az égő áldozat és a béke áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében. És kiosztott minden izraeli férfinak és nőnek fejenként egy darab kenyeret, préselt datóját meg aszú szőlőt. Rendelt az Úr ládájához szolgálattevő lévitákat, hogy hirdessék, magasztalják és dicsérjék Izrael Istenét, az Urat. Ászáf volt a vezetőjük, a helyettese Zekarjá, továbbá Jéjél, Semirámót, Jehiél, Matitjá, Eliáb, Benájáhú és Obéd-Edom. Jéjél a lanton és citerán, Ászáf pedig a cintányéron játszott. Benájáhú és Jahaziél papok voltak az állandó harsonások az Úr szövetség ládája előtt. Azon a napon bízta meg először Dávid Ászáfot és atyafiait, hogy magasztalják az Urat. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek között. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire, ti, Izrael utódai, kik szolgái vagytok, Jákob fiai, kiket kiválasztott. Ő az Úr, a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései, örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át adott szavára, amit Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak megesküdött. Jákob elé tárta, elrendelte Izraelnek örök szövetségül. Neked adom, mondta, Kánaán földjét kiosztott örökségül. Akkor még alig néhányan voltatok, kevesen voltatok ott, mint jövevények. Nemzettől nemzetig vándoroltak egyik országból a másik néphez. De senki sem engedte elnyomni őket, sőt, királyokat is megintett miattuk. Ne nyúljatok fölkentjeimhez, profétáimat se bántsátok. Énekelj az Úrnak, te egész föld! hirdessétek szabadítását nap, mint nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodatetteit minden népnek. Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmesebb minden Istennél. Hiszen a népek istenei csak báványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és öröm van lakóhelyén. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát, magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékokat hozva jöjjetek színe elé. Boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben. Reszkes tőle te egész föld, szilárdan áll a világ, nem inog. Örüljön az ég, örvendjen a föld, és mondják el a népeknek, hogy uralkodik az Úr. Zúgjon a tenger a benne levőkkel, vigadjon a mező is minden, ami rajta van. Újjongjanak majd az erdőfái az Úr előtt, amikor eljön, hogy ítélkezzék a földön. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondjátok, segíts meg minket, szabadító Istenünk, ments meg és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged. Áldott az Úr Izrael Istene öröktől fogva mindörökké. És az egész nép így felelt, ámen, dicséret az Úrnak! Ez egy gyönyörű hálaadó zsoltár, és ez volt az első, amelyet lejegyeztek Izrael gyermekeinek dicsőítő dalai közül, miután visszahozták a szent ládát a sátorba. Ott hagyta ezért Dávid az Úr szövetség ládája előtt Ászáfot és testvéreit, hogy állandóan végezzék a szolgálatot a ládánál a mindennapi rend szerint. Továbbá Obéd-Edomot és 68 atya fiát. Obéd-Edom, Jedutun fia és Hószá voltak a kapuőrök. Cádok főpapot és atya fiait a papokat az Úr hajléka előtt hagyta a gibeoni áldozóhalmon, hogy égő áldozatot mutassanak be állandóan az Úrnak az égő áldozati oltáron. Reggel meg este, egészen úgy, ahogyan megvan írva az Úr törvényében, amelyet Izraelnek parancsolt. Velük volt Hémán, Jedutun és a többi kiválasztott is, akiket név szerint jelöltek ki, hogy így adjanak hálát az Úrnak. Örökké tart szeretete. Hémánnál és Jedutunnál voltak a harsonák, a cintányérok és az istenes énekeket kísérő hangszerek. Jedutun fiai a kapunál voltak. Azután hazament az egész nép. Dávid is hazament, hogy megáldja háza népét. Amikor Dávid már a palotájában lakott, ezt mondta Dávid Nátán prófétának. Nézd, én cédrus palotában lakom, az Úr szövetség ládája pedig sátorlapok alatt. Nátán ezt mondta Dávidnak. Tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten. De még azon az éjszakán történt, hogy így szólt Isten igéje Nátánhoz. Menj, mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondta az Úr. Nem te építesz nekem házat, hogy abban lakjam, hiszen attól fogva, hogy felhoztam Izrael fiait, nem laktam házban mindmáig, hanem sátorból sátorba, egyik hajlékból a másikba mentem. Amíg együtt jártam egész Izraellel, mondtam egy szóval is Izrael bármelyik bírájának, akinek azt parancsoltam, hogy pásztorolja népemet. Miért nem építettetek nekem cédrus házat? Nem szabad ítélkezzünk, mert sohasem tudhatjuk, hogy milyen motiváció húzódik meg az emberek cselekedetei mögött. Ugyanakkor nem hiszem, hogy Isten bármikor is azt kívánta volna, hogy valamiféle flancos helyet építsünk arra, hogy ott őt dicsőítsük. Az a véleményem, hogy Istent a természetben lehet a legjobban imádni, nem pedig egy épületben. És milyen jó lenne, ha az időjárás megengedné, hogy kint a szabadban dicsőíthessük őt. Sokkal szebb katedrális lenne ott kint, mint bármely épületben. Az Ótestamentumban, amikor az oltárok építéséről rendelkezett Isten, azt mondta, hogy nem akarok semmiféle cifra kőfaragásokat, csak egyszerűen hozzátok a köveket faragás nélkül. Azért volt ez így, mert Isten nem akarta, hogy az emberek figyelme elforduljon tőle, és a cifra faragásokat nézzék, amelyeket emberek készítettek. Szerintem Isten nem változott, és nem akarja azt, hogy az emberek cifra palotákat építsenek neki. Minél természetesebb az Isten imádatunk, annál közelebb vagyunk az ő eredeti szándékához és a szívéhez. Nagyon szeretek hegyi táborokba menni, és a fenyőerdők közepén leülni, beszívni a fenyőillatot, hallgatni a szél hangjait a fák között, megfigyelni, hogy a mókusok hogyan rohannak fel a fákon. Ebben a környezetben nagyon szeretem Isten dicsőíteni. Isten azt mondja Nátánnak, hogy mindig sátorban lakott, és sohasem kérte azt, hogy cédrus házat építsenek neki. Mi is imádkoztunk azért, hogy építsünk egy sokkal nagyobb épületet, hiszen szükség volt rá. Jó lenne, ha vasárnap csak két reggel Isten tiszteletünk lenne, és mind együtt lehetnénk itt ebben a teremben. Megvan a pénzünk, megvan a területünk, a vének erről tanácskoztak, de aztán arra a következtetésre jutottunk, hogy mivel az Úr eljövetele úgyis közel van, inkább arra kellene használjuk a pénzt, hogy az evangéliumot eljuttassuk másokhoz is, ahelyett, hogy egy épületre használnánk azt fel. Most azért ezt mond szolgámnak Dávidnak. Ezt mondja a seregek ura. Én hoztalak el a legelőről, a júnyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál, kiirtottam előtted minden ellenségedet. Olyan nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben, attól az időtől fogva, hogy bírákat rendeltem a népemnek, Izraelnek, és megaláztam minden ellenségedet. Azt is kijelentettem neked, hogy házat fog építeni neked az Úr. Néha szól hozzám az Úr, és elmondja, hogy mennyi mindent tett értem, és mindig le vagyok ilyenkor nyűgözve. Gyakran, amikor testből kezdek gondolkozni, kezdem mondogatni, hogy milyen jó lenne, hogyha ez is, még az is lenne, és az Úr azt kérdezi. Nem tettem már eleget érted? Nézd, mi mindent tettem, és még többet is fogok, de nézd erre, amit eddig tettem. Ó, Uram, nagyon meg vagyok elégedve. Az Úr Dávidnak is azt mondta. Nézd, mennyi mindent tettem érted. És Dávid valamit tenni akart az Úrért, de Isten azt mondta, hogy nem akarom, hogy te tegyél értem valamit, én fogok tenni érted valamit. A lelki pásztorok sokszor azt hangsúlyozzák, hogy az emberek mi mindent kellene tegyenek Istenért. Többet kellene adakozni, többet kellene imádkozni, többször kellene bizonyságot tenni, de Isten azt mondja nekünk, hogy mi mindent tett ő, és mi mindent fog megtenni értünk. Az új szövetség azt hangsúlyozza, amit Isten tett az emberekért, de nagyon kevés tanítást hallunk ezzel kapcsolatban, mindig csak arról hallunk, hogy mi magunk mit kell tegyünk Istenért, pedig az csak egy válasz kell legyen arra, amit Isten tett értünk. Isten csak azt a természetes választ várja, amit az általa végzett munka nyomán szeretnénk visszaadni neki. Ismerni és válaszolni Isten munkájára. Ez az igazi motiváció mindazok mögött, amit az Úrért teszel. Semmit sem szabad azért tenni, hogy Istent arra kényszerítsd, hogy ő majd válaszoljon erre. Dolgozzunk Istenért, hogy ő aztán megáldja a gyülekezetünket, vagy dicsőítsük Istent azért, hogy ő megáldjon. Az Új Testamentumnak pontosan ezzel ellenkező hangsúlya van. Pál az Efezusi levél első három fejezetét arról írja, hogy mit tett Isten az emberekért. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiává fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyen megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is. Kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Miután három fejezeten keresztül felsorolja, hogy mit tett Isten értünk, azt írja, hogy éljetek ennek megfelelően, és válaszoljatok Isten elhívására. Péter is azzal kezdi, hogy hálát ad Istennek azért, amit tett. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőten és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezekkel kapcsolatban nekem semmi dolgom sincsen. Majd később arról is szól, de mindig Isten része van előbb, és az ember csak utána válaszol. Nagyon könnyű, csak el kell ezt hinni. Dávidnak is elsorolja Isten, hogy mi mindent tett érte, és ha mindez nem elég, akkor még többet is fog tenni. A messiás is az ő házából fog megszületni. Dávidnak ez már túl sok volt. Mit tudott volna erre válaszolni? Valaki azt mondta, hogy amikor az imádság nagy magasságokba emelkedik, akkor azt már képtelenség szavakban kifejezni. Pál is azt imádkozta az efezusiakért, hogy megismerjék Istent, és bárcsak megismernék elhívásuk reménységét, azt a mérhetetlen gazdagságot és hatalmat, amely az övék Krisztusban. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mit tett Isten értünk. Ma is erre van a legnagyobb szükség a gyülekezetekben, hogy az emberek megértsék, hogy mit tett értünk Isten, ahelyett, hogy arra kényszerítenénk őket, hogy munkálkodjanak Istenért. Istenem, köszönjük a jóságodat és áldásaidat, mert te nagyon sokat tettél értünk. Hálásan köszönjük azt a nagyszerű munkát, amit végeztél, és dicsérünk a te lelked erejével, amelyet naponta látunk munkálkodni magunk körül. Segíts, Urunk, hogy megértsük még jobban, hogy mennyire szeretsz minket.